Tisztelt konferencián, csak újra megjutottam oda, hogy leírjam, úgyhogy élő szóban próbálom elmondani, amire jutottam. Itt látható a tulajdonképpen eddigi kutatásom négy lépcsőfoka, de ugye Csete István latin kéziratos köteteiből, Gyalogi János egy kötetet előkészített, ez ugyancsak kézirat, de saját elrendezésben is a sajátokkal bővítve, megjegyzetelve, illetve kiadott két kötetet, egy latin nyelvűt, illetve egy magyar nyelvűt. És ebben a magyar nyelvűben van egy úgynevezett magyar korona alá tartozandó szentek emlékezetes napjai mutató tábla vagy kalendárium. Én ezzel eddig nem foglalkoztam, valahogy ez a konferencia témája hozta meg, hogy ezt egy picit megnézem. Amikor ezt a kötetet kutattam és néztem, nekem kinyitottam, hasonlított a naptára, voltak napok, nevek, a nevek után egymondatos megjegyzések, dátumok, és úgy különösebb figyelmet nem szenteltem neki. És akkor arra jutottam, hogy talán, mivel ez bekerült, és hogyha paratextus szempontjából nézzük, akkor nem szokványos a katolikus kötetekben, hogy előszó, ajánló imádság, tartalomjegyzék vagy hibajegyzék mellett legyen egy kalendárium, aminek valamilyen szerepe van, és igazából arra próbáltam választ keresni, hogy ez miért került oda, honnan került oda, vagy milyen szerepe lehet ebben. Több kérdésre keresztem a választ, itt a kérdések felolvasás, akkor már egy-egy mondatot mondok is a válaszokból. Ugye az első az az volt, hogy mi ez a tábla vagy kalendárium. Itt szeretném elmondani, hogy én három értelemben fogok beszélni erről a tábláról vagy kalendáriumról. Egyik a szokásos, maihoz hasonló naptárforma, ahol egyszerűen a hónapok be vannak osztva, szentek, boldogok a névsora. Másik értelme, amiben használnám, hogy az ilyen szentekről szóló köteteknél ugye eleve a rendezése előtt, hogy vannak vasárnapi prédikációk az úrünnepeire, illetve vannak szentekről szóló prédikációk, és hogyha ezeknek a szentekről szóló prédikációs köteteknek megnézzük a tartalom jegyzékét, akkor igazából ez is egy kalendáriumnak fogható fel, ugyanis a januártól decemberig haladva veszik sorba a prédikátorok a szenteket. És a harmadik, amilyen értelemben használom, az egy kicsit a paratextus sok fele hasonló. Tehát ugye nekem a kutatás során az jött ki, hogy Gyaloginak van egy érdekes módja a kötetben, úgy állítja össze ezt a kötetet, hogy a Mária tehát kerül a fókuszba, hogy a Mária országa kérdéskör, meg csomó nemzettel kapcsolatos dolog, és hozzájönnek az úgynevezett nagy magyar nemzeti szentek, de hogy ez a kalendárium nem a nagy magyar nemzeti szenteket hozza, hanem sokkal inkább olyanokat, akik nem is szentek, nem is boldogok, hanem máshonnan kölcsözi ezeket a titulusokat. Tehát nem abban az értelemben szentek és boldogok, hogy szenté vannak avatva, vagy boldog el vannak avatva, hanem egyszerűen a tisztelet és a nép köre ragasztotta ezt rá. És ugye az volt a kérdés továbbá, hogy játszott-e, hogy milyen szerepet játszott. Ez majd láthatóvá válik, a későbbiekben számomra is láthatóvá vált, hogy a kalendáriumon magán, tehát a kalendáriumon belül is létrehozza azt a szoros kapcsolathálót és mondani való együttes, amit maga a kötet kompozícióba fókuszba helyez, tehát hogy a naptár kicsiben megvalósítja azt, amit a kötet nagyban, és ebből a szempontból érthető az a felhívással a beajánló előszóban, hogy a felnövekvő, serdülő magyar ifjúság ebből a kalendáriumból tudhatja meg, hogy kik a magyar koronának a neves szentjei, illetve hogy ebből tud példát meríteni. Honnan merít és hogyan állítja össze a naptárat? Hát a szálak az a nevekben Tarnóci és Hevenesi Gábor, Tarnóci István és Hevenesi Gábor irányába vezettek leginkább, de Brunner András neve is kapcsolatba került, illetve Illyés András és Illyés István kötetei is, ebben az értelemben maga az elrendezés. És végül is érdekes, hogy ebben a kalendáriumban a 17. század végén és a 18. század elején a katolikusoknál jóvá hagyott és kifejlesztett, vagy kifejlődött Lorettói litánia, és abban a szenteknek az elhelyezése mennyire visszatükröződik mondjuk Így és András kötetében, tehát hogy tulajdonképpen a kötetek száma az a Lorettói litániában lévő nagy szentmodelleket követni azonos sorrendben, tehát hogy van ez a hatás, és igazából itt eljutottunk addig is, hogy tulajdonképpen ezeket a szent és a boldog titulus, ez tulajdonképpen Hevensi Gábortól kölcsönzi és veszi át. Hogy mit és hogyan közvetít az olvasók fele, ez nagyon-nagyon izgalmas rész. Ha a kalendáriumot úgy nézzük, hogy csak időrendi sorrendben megyünk januártól decemberig, akkor igazából nem mond semmit, tényleg olyan, mint egy mai naptár nevekkel. Viszont, hogyha elkezdjük ezeket a neveket, későbbiekben majd példát is mutatok, rendszerezni olyan tematikus egységek vagy témaorientációk alapján, amit Gyalogi a kötet előszavaiban és magában a kötetben megvalósít, akkor teljesen más képet mutat. Tehát, hogyha én itt majd hozom példaként, tehát mondjuk, hogy a jezsuiták ugyan nagyon sokat foglalkoznak Attilával, a hun eredettel, ha én kiszedem a kalendáriumból azokat a szenteket, vagy azokat a boldogokat, ahol Attila neve, vagy a hun fogalom felmerül, és ezeket egybe olvasom, akkor mindjárt van egy rejtett üzenete, és ezért nevezném paratextusnak Bakin és Krisztel, egy-egy mondata volt az, ami igazából elindított, hogy minden szöveg bozaiként értelmezhető, tehát hogy apró szövegekből tevődik össze, és hogy ezek a szövegek egymással akaratlanul is kapcsolatban vannak, és hogy ezek a kapcsolatok azok, amik az olvasóban a jelentéseknek a galaxisát megteremtik, használjuk ezt a fogalmat. Tehát, hogyha ezt a kalendáriumot elkezdem én is olvasni, vagy úgy olvassuk, hogy témaorientáltan, mondjuk, hogy Máriával kapcsolatosan mit mond el, vagy a magyar szentekről mit mond el, akkor sokkal több üzenet látható és derül ki. És ezáltal látom én abban, hogy a nemzettudat ápolásában szoros összefüggést mutat, illetve hogy az ifjúság a maga a kötet anyagát elolvasva tudja értelmezni a kalendáriumot, és a kalendárium az egyfajta útmutatás. Jó, ami számomra még érdekes itt a kalendárium, mert nem fogok mindent elmondani, és a PowerPoint az csak irányelv, hogy mondtam, még nem készült el teljesen az előadás. Tehát ugye a kalendáriummal kapcsolatosan nagyon sokszor kiemelik, tehát itt a kalendárium már nem az a kalendárium, amiből kutatások mondják, hogy van nap, hónap, ebben jóslatok, meg hasonlók, hanem itt tényleg a katolikusoknál ma is használt naptárhoz hasonlít. De hogy Dukla Ágnesnek volt ez a gondolat, ami megragadott, hogy nagyon fontos az, hogy milyen egyetemekhez, vagy milyen csoportokhoz tartoznak azok, akik ezt a kalendáriumot létrehozzák. És amikor foglalkoztam ezekkel, akkor ezek a nevek merültek fel, és alá is húztam, hogy Nagy Szombat, mert hogy itt a jezsuiták körében, maga a Nagy Szombat környékén látható egy egységes törekvés, vagy egy egységesülés. Ezeket sem mondom, tehát hogy ezek a művek kerültek elő térben, és a három első az, ami egyértelműen hatást mutat a Gyalogi-nak a kalendáriumára. Itt a szentekkel kapcsolatosan érdekes, hogy tehát kétféle dolog látható itt a szlájdon. Az egyik az, hogy kétféle rendezési módról beszélünk. Egyrészt maga az, ami a köteten belül megvalósul, és ahogy elrendezi tartalomjegyzékben a szerző maga ezeket a szenteket, és van maga a kalendárium. Az minden szerző esetében egyértelmű, hogy van egy szűkebb kör, amit ugye magyar nemzeti szenteknek neveznek, és a szűk körhöz tartoznak. Itt felsoroltam, talán ami érdekes, az Margit kérdésköre, hogy nemzeti szentnek tekintik, de hogy nem volt igazából szenté avatva. Gyaloginál ez a három csoport van a köteten belül, hogy magyarországi nevezetesebb szentek, hazánkbeli szerzetesek, rendelt búcsús ünnepek patrocínumok napján, illetve a más országi szentpatrónusok napján. Az az érdekessége a kalendárium, hogy gyalogi, akit nemzeti szentnek tekint, az dőlbetűvel szedi és alá is húzza, tehát a kalendárium anyagának a szedésében is vannak üzenetek. Jó, tehát mondtam, hogy a szálak azok Hevenesi Gáborhoz vezettek, tehát ugye a Targóczi Hevenesi, ezt most már bizonyították, hogy Targóczi neve alatt van megjelentetve, de hogy Hevenesi Gábor a szerzője, ezzel most külön nem foglalkozom. Az érdekességet, tehát ugye volt ez a kérdés, hogy gyalogi hogyan hozza létre ezt a kalendáriumot. Az egyértelmű és biztos, hogy Targóczi Hevenesi től kölcsönzi ezeket a titulusokat, hogy szent és boldog. Az is látható, hogy Hevenesi Gábor a kötetében, a magyar szentekről kötetében a végén ugye egy indexet, táblát csatol, amivel felsorolja általa a magyar szenteket és boldogokat, innen veszi át gyalogi, de hogyan veszi át és hogyan is dolgozik, ez volt izgalmas. Tehát az látható a kalendárium elkészítésében is számomra, hogy ugyanazt a munkamódszert használjon csete prédikációival, és amire tulajdonképpen ő összpontosít és úgy rá is játszik és jelzi, hogy amikor Hevenesi Gábor azt írja, hogy hát idejében ő csak válogatott, és hogy ez hibás, hogy nem teljes, és hogy az olvasókat, illetve a kézbevevőket arra kéri, hogy ez bővítsék, csiszolják, hogy alul ezt komolyan is veszi, és ugyanúgy jár el, mint a Csete István publikációival, hogy belemászik, átolgozza, és néhány ilyen dolgot mondanék, hogy. Ami az elrendezésében látszik, hogyha mélyebben olvasunk, az, hogy gyalogi arra fókuszál, hogy a magyar szenteknek az ereje, vagy a magyar szentek azok nem külföldi vagy kinti hatása lettek, hanem a szentség az a magyaroktól nem kifele, tehát úgy mutatja be, hogy mi is ott vagyunk a nagy szenteket termelő, ez ilyen csúnyán hangzik, de szenteket termelő nemzetek között. Érdekes az, hogy nála annak ellenére, hogy jezsuita rendi szentek és a jezsuita boldogok azok nagyon propagáló vannak, érdekessége az, hogy nála, Hevenesinél nem, nála a ferences szentek is hangsúlyot kapnak, ő használja csak a régi hónap neveket, a nagykarácsony, kiskarácsony ünnepek nevezéseket, vannak olyan, tehát hogy még milyen módozatai vannak, néhányat emelnék ki. Látható az, hogy a gyalogi korában, akik nem, tehát hogy magyar, a régi nagy magyar királyság területének az egészét fogják. Ez nagyon érdekes, tehát ugye 1700-as évek közepén jelenik meg a kötet, hogy benne van ez a nagy magyar királyságot összefogni, legalább a szentek, boldogok és kötet szintjén, tehát van egy ilyen nagy Magyarországban, vagy a nagy magyar királyságban való gondolkodás. Minden területről, minden Szent István által alapított egyházmegyéből hoz szenteket, boldogokat. Ebben az látható, hogy amik úgy kiestek, vagy korábban más területi egységeknek számítottak, nagyon nagy fókusz esik gyalogi esetében a szerénységre, illetve Erdélyre, tehát hogy rengeteg erdélyi és rengeteg szerénységi szentet és boldogot hoz be. Látható nála az, hogy amiket nem tart annyira fontosnak, például itt van ez az első eset, hogy Gyalogi csak annyit mondta, hogy más 25 magyar mártír Diokléciánus idején, ez Hevenesinél fel van sorolva az összes külön dátumokkal, de ez Gyalogi egyetlen egy bejegyzéssel megoldja. Van olyan, ahol közösek a szentek. Amúgy még itt a bemutatóval kapcsolatosan, hogy ami kék betűvel van, az azt jelenti, hogy Hevenesinél van, és ami, bocsánat, Gyaloginál, és ami fehérrel, az pedig pedig gyarodinál. Van olyan is, hogy a dátumok nem tiszták, tehát óriási nagy eltérések vannak, van olyan, ahol a napok között vannak eltérések, vannak olyanok, ahol az években vannak eltérések, én ezeknek annyira nem néztem most utána. Gyaloginál, ami lejött és megerősítette azt, hogy ez nem csak egy odavigyeztett szöveg, ami megnézzük jó napok, hónapok, szentek, hanem van mellette benne mély koncepció. Tehát egyrészt az, hogy a nagyon-nagyon fókuszál a szentek közti kapcsolatokra, ez egyrészt maga a megjegyzésekben, hogy nem tudom, Szent Adalbertással, vagy Szent Asztrikusztással, de olyan is van, hogy társak voltak, például Szent Orsolya esetében, Szent Orsolya társát, az Orsolya utáni napra teszik, tehát hogy a kalendáriumban is úgy helyezi el, hogy egymás mellett vannak, nem feltétlenül az elhalálozási, vagy a születési dátum szerint. Említettem azt, hogy a kalendárium azt teljesen átfogja a Magyar Királyságnak a területét, és Gyalogi tesz egy olyan megjegyzést az előszobában, hogy neki az a célja ezzel az egésszel, hogy valahol, aki ezt a kötetet használja, vagy olvassa, az ezáltal egy nemzet, egy pásztor, egy gyakor legyen, és akkor valahogy ezt a egy nemzet, egy gyakor, egy pásztor bibliai képet úgy sugározza le a kötetbe, hogy mindenki észrevetni azt, hogy az egész üzenet ennek az, hogy egységben maradni és a magunkat megmutatni, és hogy mennyire gyümölcsöző ország. Az is látható a kalendáriumban, hogy ezek a szentek vagy boldogok nem csak felsoroltak, hanem Máriához. Tehát a Mária kultuszot és a Mária tisztelet ez nagyon kapcsolódik, tehát Mária köré szerveződik ez az egész szentkoronát alkotó kereszténység, hogy a teljes területről vannak egyházmegyéket átfog, a rendi szenteket nagyon-nagyon kiemeli, kihagy szenteket, összevon szenteket, tehát ebből is látható az, hogy ez a fajta kalendárium is egy olyan eleven változó rendszer, amit mindig a aktuális dolgok szerint újra lehet gondolni és újra lehet értelmezni, és itt most ő pont úgy értelmezi újra, hogy a kötetének a mondani valója támasszák alá. Amit kiemelnék, az az, hogy ezek, tehát a kalendárium az úgy van létrehozva, ez a fajta kalendárium is, hogy mindig bővíthető, mindig csiszolható és változó. Tehát például, hogyha az ember megnézi, akkor a Tarnóci neve alatt és a Hevenesi Gábor kötetében már van szentbeli eltérés. Például a Tarnóci neve alatt jelzetben nincsenek a kassai vértanúk, tehát a három kassai jezsuita vértanúk. Ez már Hevenesinél benne van, Gyaloginál benne van, plusz még három jezsuita szent. Tehát hogy igazából ez mindig frissül, de hogy a frissülés mellett az újrarendezés is szerepet játszik. Azt is említettem, hogy csiszolja, és ezt az indexet, tehát Hevenesinek az indexét rendezi tulajdonképpen kalendáriumba, amiben nagyon lényeges az, hogy közel 90 olyan szentet és boldogot hoz, ami Hevenesi él, illetve a Hevenesi esetében nincsen benne, ez azt jelenti, hogy Gyalogi számára is fontos. Jó, hogy átugortam az előszós részeket, és beszéltem arról, hogy én témaorientáció kapcsán próbáltam, egy olyan témák szerint próbáltam olvasni a neveket, illetve a szentekről szóló bejegyzéseket, amikkel foglalkoztam. Például itt az elsőnél hozom az összes olyan szentet a kalendáriumból, amiben a temetkezésre való utalás van. És akkor az látható, hogy például a temetkezés egy nagy szombat, tehát egy nagy szombati szentek, ezt is szeretnénk kiemelni, hogy minden olyan hely, ahol jezsuita, illetve ahol jezsuiták voltak, és jelen voltak, hogy a szentek névsora az óriási nagy. Tehát egy kicsit ez is utal arra, hogy ismerik. Egyetlen egy dolgot még kiemelnék a krónikával kapcsolatosan, hogy tehát ugye a krónika is jelen van, a magyar krónika. Nagyon érdekesnek találom azt, hogy vannak ilyen ismétlődő mondatok, olyan megjegyzések, vagy olyan mondatok, ami a kalendáriumában is, és a prédikációjában is szó szerint jelen vannak. Első Leópápa úr színe változása és asztik, tehát a három utolsó, pikkel nem látszanak. Egyet az elolvasok akkor. Tehát azt mondja, hogy úrszíne változása, mely napok boldog emlékezetű gubernátor Hunyadi János Nádorfehérvárnál 80 ezer törököt levág augusztus 6. Szent Leó pápa első András magyar király idejében személyesen ellátogatott Magyarországra, hogy a király és harmadik Henrik császár között békét hozzon létre szeptember 19. Tehát, hogy egyrészt itt beszélgettünk utazás közben, hogy az emlékezési helyektől, a helyek fontos szentjeitől, vagy például a legendánkorhoz részleteket, egyes szenteknél csodáit hozza, tehát hogy ezt ilyen témaorientáltan, ha olvassa az ember, akkor sok olyan rejtett üzenet van, ami a prédikációkkal, a kötet további anyagával és az előszavakkal megfejthető. Köszönöm szépen!